Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, a Zsoltárok könyvének 110. részében.
Dávid Zsoltára. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról. Uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. Megesküdött az Úr, nem bánja meg. Pap vagy te örökké, Melkisédek módján. Az Úr van jobbodon, királyokat zúz össze haragja napján. Ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holttestek lesznek, összezúzza sok ország fejét. A patakból iszik útközben, azért emeli föl a fejét. Isten áldás legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Hálás a szívünk, Istenünk, hogy egész héten velünk voltál, és egész héten érezhettük a te szeretetedet. Velünk voltál akkor is, amikor talán mi ezt kevésbé éreztük, és különösen hálás a szívünk, amikor érezhettük is közelről ezt a kegyelmet. Köszönjük, hogy velünk voltál, amikor itt a világban helyt kellett állnunk, és kérdezgettek bennünket, és támadtak bennünket, amikor valóban a te nevedért kellett helyt állnunk. Bocsásd meg, amikor elbuktunk, bocsásd meg, amikor gyengék voltunk, és nem tudtunk eléggé figyelni rád, nem tudtuk azt mondani, amit te üzentél volna a körülöttünk levőnknek. Ezért kérünk most, Urunk, hogy taníts bennünket, hogy hogyan kell helytállni ezekben a helyzetekben. Köszönjük, hogy adod nekünk a Úr Jézusnak a példáját. Kérünk, hogy légy itt most szent lelkeddel, és mutasd meg a te akaratodat a mi életünkben. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 5. részéből, a 14. vers 2. felében hirdetem nektek. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Amen. Isten igéjére készülve a 78. Zsoltár első két versét énekeljük. Hallgass én népem az én törvényemre. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretnék bizonyságot tenni az ő igéjéről, írva található Máté evangéliumának 22. részében, a 41-től 46-ig terjedő versekben a következőképpen. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus, mit gondoltok a Krisztusról, kinek a fia? Ezt felelték Dávidé. Ő azt kérdezte, hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának nevezi őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott neki válaszolni egyetlen szót sem, és attól a naptól fogva senki sem merte őt megkérdezni többé. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, van egy bibliai szólás, amely magyar közmondással lett, és így hangzik, aki másnak vermet ás, maga esik bele. Így jártak Izrael vezetői, egyre másra állítgatták csapdáikat Jézus ellen, végül ő fogta meg őket. Az első gondolat, amire ki kell térnünk, röviden visszatekinteni az elmúlt hetek igehirdetéseire, hogy milyen csapdákat is állítottak Jézus ellen. Az első volt a főpapok és a nép vénei. Egy kérdést tettek fel Jézusnak, hogy milyen hatalommal cselekszed ezeket. Milyen hatalom adatott neked, ami által te így viselkedsz. És akkor Jézus visszakérdezett, hogy én is kérdezek tőletek valamit. Keresztelő János keresztsége vajon honnan való volt, amire persze nem válaszoltak a főpapok és a nép vénei, mert tudták, hogy akármit mondanak, az számukra nem lenne jó. Aztán egy kicsit később a farizeusok tanítványai a Heródes pártiakkal együtt megpróbáltak egy újabb csapdát állítani Jézusnak az adópénz témájában, de válaszától elcsodálkoztak és megszégyenültek. Aztán jöttek a szadduceusok. Feltettek egy mondva csinált kérdést a feltámadásról, de őket is elhallgattatta. Aztán megint jöttek a farizeusok, most már nyíltan, közülük egy törvénytudó feltette Jézusnak azt a kérdést, hogy melyik a nagy parancsolat, de erre is jól válaszolt az Úr. Ezeket a csapdákat nem akartam most részletezni, hiszen az elmúlt hetekben bőségesen, részletesen szó volt ezekről, csak hogy lássuk, hogy a nép vezetőinek minden rétege benne volt a Jézus elleni támadásban, a főpapok és a nép vénei, a farizeusok tanítványai a Heródes pártiakkal együtt, a szadduceusok és végül a farizeusok nyíltan fellépve. Jézus most, azért idézőjelbe tettem ezt, ellentámadásba lendült. Nem várt meg egy újabb kérdést, hanem ő tett fel olyat, amire nem tudtak, sőt nem is akartak felelni, és így végképp elhallgattatta ellenségeit. Persze annál jobban meggyűlölték őt, a nagypénteket nem tudta Jézus, és természetesen nem is akarta kikerülni, hiszen ezért született meg erre a földre. Miről is van tehát szó? Együtt voltak a farizeusok, és Jézus egy kérdést szegezett nekik, mit gondoltok a Krisztusról? Kinek a fia? Ez a kérdés az eredeti görögben olyan színezettel bír, hogy Jézus nem valamilyen egyéni véleményt vár a farizeusoktól, hanem egy hivatalos állásfoglalást, hogy így mondjam, egy szakvéleményre kéri fel őket. Mit gondoltok Krisztusról? Ez a magyarban nem adja vissza ezt az árnyalatot. Inkább így lehetne mondani, hogy mi a szakvéleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Rögtön fel is hangzik a válasz, Dávidé. Tehát Krisztus Dávid fia. Azonnal választ adtak a farizeusok, hiszen mindenki így gondolkodott. Ez magától értetődő dolog volt. A nép messiási váradalmai szerint is egyértelmű volt, hogy majd a megjelenő Krisztus, azaz a messiás, Dávid fia, Dávid házából származó király. A népnek ezt az elgondolását a bibliai bizonyság tétel alapozta meg, hiszen a Bibliában sok helyen olvassuk azt, hogy majd a leendő messiás, a Krisztus Dávid házából származik. Sőt, ezelőtt a párbeszéd előtt 33 évvel már Jézus születésekor is felhangzott ez a gondolat, amikor Heródes megkérdezte a főpapokat és az írástudókat, hogy hol kell megszületnie a Krisztusnak. Hiszen jöttek a napkeleti bölcsek, úgy gondolták, hogy nyilván Jeruzsálemben született meg a zsidók királya, és keresték ezt az újszülött királyt, és Heródes is tudta, hogy miről van szó, megkérdezte a főpapokat és írástudókat, hogy hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azaz a messiásnak, és a júdeai Betlehemet nevezték meg, Dávid szülővárosát, hiszen időtlen idők óta a messiást Dávid utódjának tartották. Igen ám, és itt jön a probléma, ezzel az azonnali és egyértelmű válasszal a farizeusok csapdába estek. Hiszen mindenki tudott Jézus dávidi leszármazásáról, és sokszor nevezték őt Dávid fiának. Olyan sokszor olvasunk arról, hogy vakok, bénák, amikor Jézushoz kiáltanak, hogy gyógyítsa meg őket, így szólítják meg, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. Kinek a fia? A Krisztus. Dávidé. Akkor én Dávid fia ki is vagyok? A Krisztus. Na ez az, amit a farizeusok a világért sem mondtak volna ki. És ekkor jött a még kellemetlenebb gondolatmenet. Ha Krisztus Dávid fia, akkor Dávid hogyan nevezheti őt urának? Ő azt kérdezte már, mint Jézus. Hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja, így szól az Úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának nevezi őt, miképpen lehet a fia? Nagyon fontos, hogy Jézus ezzel a gondolatmenettel nem a messiás dávidi leszármazását akarta volna cáfolni, tehát nem azért tette fel ezt a kérdést, sőt, még csak nem is a messiási címet akarta volna elhárítani magától, hanem éppen, hogy a maga méltóságát akarta még jobban kiemelni. Hiszen, hát gondoljunk bele abba, hogy mondhatja egy apa a fiát, vagy egy nagyapa az unokáját az urának? Milyen esetben fordulhat ez elő? Hát akkor, egyedül akkor, ha a fiú vagy az unoka nagyobb méltóságra emelkedik. Például gondoljunk bele abba, hogy Hunyadi János, ha megérte volna fiának Mátyásnak a királlyá választását, akkor az urának nevezte volna őt, hiszen Mátyás volt a király, ő pedig csak korábban kormányzó volt. Tehát egyértelmű, hogy Mátyás Hunyadi Jánosnak az ura lett volna, hogyha egy időben éltek volna, vagyis hogyha János megérte volna Mátyás királlyá választását. De egy király hogyan nevezhette az utódját az urának? Hiszen Dávid király volt. Hogyan nevezhette az utódját urának? Hát csak akkor, ugye az előbbi gondolatmenetemből következik, hogyha az utód sokkal magasabb méltóságú. Dávid pedig a Szentlélek által a 110. Zsoltárban a messiást az urának nevezi. Sőt, itt még többről van szó. Így olvassuk a Zsoltárban, így szól az Úr az én uramhoz. Az eredeti héberben az első kifejezés a Jahve, amely helyett a zsidók mindig Adonájt mondtak. Nagyon komolyan vették, túlzottan is komolyan vették a harmadik parancsolatot, hogy Isten nevét nem szabad hiába felvenni, és ezért azokon a helyeken, ahol a Bibliában Jahve volt írva, a magánhangzó pontozásnál az Adonáj szócskát pontozták ki, ami azt jelenti, hogy Uram. Tehát az első kifejezés a Jahve, amely helyett a zsidók mindig Adonájt mondtak, és a második az Adonáj. Ezért lehet Máténál mind a kettő Kyriosz, azaz Úr. Tehát Jézus a 110. Zsoltárt idézve a messiást Istennel teszi egyenlővé. Így szól az Úr az én Uramhoz. Két azonos méltóságú szeméről van szó. Az Úr az én Uramhoz. A logika szabályai szerint itt Jézus a maga istenségét hirdette meg, és erre aztán tényleg nem tudtak a farizeusok mit válaszolni. Hogy pestiesen fejezzem ki magamat, így húzta csőbe őket Jézus. És ezzel vége lett minden vitának. De senki sem tudott neki válaszolni, egyetlen szót sem, és attól a naptól fogva senki sem merte őt megkérdezni többé. A nép lelki vezetői megszégyenülve kullogtak el. Jézus a következő beszédet, amely majd a jövő vasárnapnak a témája lesz, a népnek és a tanítványainak mondta, nem olvasunk arról, hogy ennél a beszédnél a farizeusok és az írástudók jelen lettek volna, nyilván ők már elmentek. De ahogyan említettem, ezzel nem hárult el Jézus feje felől a beszedelem, sőt, ha valakit érvekkel nem lehet elhallgattatni, akkor azt általában fegyverrel vagy valami hasonló dologgal szokták, és valóban ez is következett. De nem tudták azt a farizeusok, és nem tudták azt a főpapok és a népvénei, hogy a kereszt is Jézus messiási küldetéséhez tartozott. Sejtelmük sem volt arról, hiszen a szenvedő messiás gondolata még a nép váradalmaitól is igen messze esett. Volt egy kép a népben, hogy ki lesz a messiás, de nem gondoltak bele az Ézsaiás 53. részébe, nem gondoltak bele a 22. Zsoltárba, nem gondoltak bele azokba a fejezetekbe a Bibliában, amelyek arról szóltak, hogy majd amikor eljön a messiás, az értünk fog szenvedni és meghalni a kereszten. A farizeusok, a szadduceusok, a nép vezetői úgy gondolták, hogy majd csellel elfogjuk Jézust, szóval nem tudták megfogni, hát aztán később elfogták másképpen. Úgy gondolták, hogy ők győztek, és nem gondoltak arra, hogy ezzel hozzásegítették Jézust küldetése beteljesítéséhez. Kedves testvérek, ha Jézus bennünket kérdez, vajon mi milyen választ adunk neki? Vajon tudjuk-e, értjük-e, hogy ő kicsoda? Hogy a Dávid fia és a Dávid ura, sőt a mi urunk egyszer s mind. Vajon a mi szívünkben megfogalmazódik-e az a hitvallás, amely oly sok ember ajkán megfogalmazódott, akik hitre jutottak már a Biblia idejében? Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Bárcsak ez a hitvallás a mi ajkunkon is megfogalmazódna. Ámen. Ráfelelő énekként a 118. Zsoltár, megkezdett Zsoltárunk 13. versét énekeljük. Áldott, aki az Úr nevében eljöve nagy dicsőséggel. Urunk, olyan csodálatos bölcsességről tettél tanúbizonyságot, amikor a nép vezetőinek, főpapoknak, írástudóknak, szadduceusoknak, farizeusoknak semmi csapdájába nem sétáltál bele, hanem mindent a te mennyei bölcsességeddel tudtál kikerülni és visszaverni. És ugyanakkor, amikor te kérdezted a farizeusokat és a többieket, ők válaszolni nem voltak képesek. Urunk, a Zsoltár szavával mi is arra kérünk, hogy taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A te mennyei bölcsességed, a te szent lelked ereje töltse be a szívünket, hogy felismerjük, ki vagy te, hogy mi is igent mondhassunk arra, hogy valóban Dávid fia és Dávid ura, és egyúttal a mi urunk és megváltunk. Köszönjük, hogy azért jöttél erre a földre, hogy elvégezd küldetésedet, amely nem csak az uralkodó messiás, hanem a szenvedő messiás küldetése, hiszen te egy személyben voltál mind a kettő, vagy mind a kettő. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk rád, mint megületett bárányra, aki mégis élsz és uralkodsz mindenen. Urunk, te légy a mi gyülekezetünknek is az ura, hogy azt tegyük, oda menjünk, úgy viselkedjünk, úgy szóljunk, ahogyan azt te kívánod tőlünk. Adj engedelmes szívet, egyenként és mint gyülekezet is téged kövessünk. Kérünk hazánkért, Magyarországért, kérünk az egész világért, add, hogy minél többen felismerjék rólad, hogy te vagy a messiás. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozás lehetőségére és kiváltságára az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.